Na hát mennyei atyánk, gyertek, imádkozunk. Csak így folytassuk ezt az Úrral való közösségünket, együttlétet. Mennyei atyánk, olyan annyira köszönjük neked azt, hogy te így kiválasztottál bennünket, hogy magadhoz fogadtál, hogy a tieid vagyunk. Mennyei atyám, és azért vagyunk itt, mert vágyunk veled találkozni. Vágyunk veled találkozni így együtt, a te szellemeddel, a te igéddel, a te jelenléteddel. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te jársz a gyülekezetben, a gyülekezetek közt, a hét aranygyertyatartó közt. Köszönjük azt, hogy a legdrágább kincsünk az te vagy. És Uram, imádkozom azért, hogy énekeltük, hogy hallhassuk meg a te hangodat. Hadd válaszolhassunk a te hangodra. Imádkozom azért, hogy hadd hangozhasson úgy el ez az ige hirdetés, hogy te veled találkozunk, hogy te átformálsz, hogy te megérintesz, hogy te vigasztalsz, bátorítasz, buzdítasz, kijavítasz, megfeddesz, helyreállítasz bennünket. Mennyi atyánk, annyira szükségünk van rád, annyira szükségünk van a Szent Szellemedre, annyira szükségünk van, hogy ebben az adventi időszakban és 2022-ben te vezess bennünket. Uram, te tudod, hogy milyen szükségek vannak itt most köztünk. Te tudod, hogy ki, meg mi zajlik így az életében. Te vagy az Isten, aki a szíveknek és a veséknek a vizsgálója vagy. Atya, imádkozom azért, hogy ne lehessek semmilyen módon se akadálya annak, hogy te elmondhass mindazt, amit el szeretnél, sőt, használj engem, és használd az igédet legfőképpen. Jézus fiad nevében. Kérjük mindezt. Amen. Amen. Na, hát itt vagyunk advent első vasárnapján, és rá kanyarodunk így az adventi, vagy hát így a karácsonyi készülődésre és a karácsonyra tulajdonképpen egy ilyen 4 hetes közelítéssel. Köszönöm, Dávid, te kedves vagy. 4 hetes rákészülődéssel így az adventre. És szeretnék erről beszélni. Szeretnék az adventről, és szeretnék a várakozásról beszélni. És őszinte leszek veletek, végtelenül izgatott vagyok afelől, amiről szeretnék beszélni Isten igéből. Nem tudom, hogy át fogom-e tudni adni, de tudnod kell, hogy nagyon izgatott vagyok, és meggyőződésem van afelől, hogy Isten szólni akar hozzánk. Az advent az egyébként azt jelenti, hogy eljövetel. Méghozzá az Úrnak az eljövetele, és most az Úr első eljövetelére emlékezünk, így karácsonykor, de várjuk az ő eljövetelét egyébként, a második eljövetelét várjuk az Úrnak, úgyhogy ez is advent. De a másik az, hogy az advent kapcsolódik egy várakozáshoz. Mert úgy fordulunk neki a karácsonynak, úgy indulunk neki, hogy van egy várakozásunk. várunk valamit, várunk valakit, várjuk így az Úr Jézus Krisztust, őt ünnepeljük, őt várjuk. És ez segít nekünk ráhangolódni, segít nekünk fókuszálni, segít nekünk így ráfókuszálnunk a karácsonynak a lényegére, az Úr Jézus Krisztusra, akiről szól mindez, és nem csak a karácsony, hanem minden. És Lukács 2-ből szeretnék olvasni, úgyhogy kérlek lapozz oda a Bibliádban Lukács 2-höz, és innen szeretnék olvasni egy történetet, és innen szeretnék indulni. És csak kérlek arra, hogy hallgass figyelmesen mind az Isten igéjét, mind majd így az ige hirdetést, azzal a vágya, hogy Uram, szólíts meg engem, szólj hozzám. Lukács 2.21-től fogom a 38. versekig olvasni, és Jézus itt már megszületett. A 21. versben azt olvassuk, hogy 8 nap elteltével körülmetélték. És a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna anya méhében. Amikor pedig a Mózes törvénye szerinti tisztulás napjai leteltek, felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék. És hogy az Úr törvényében előért áldozatot mutassanak be, egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szent Szellem volt rajta. Ő azt a kijelentést nyerte a Szent Szellemtől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A Szellem indításából éppen akkor ment a templomba, amikor a gyermek Jézust szülei bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek. Karjaiba vette őt, és ezekkel a szavakkal áldotta Istent. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert szemeim látták a te üdvösségedet, amelyet minden nép szeme láttára készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és népednek, Izraelnek dicsőségére. Apja és az anyja csodálkoztak azokon, amiket róla mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és azt mondta Máriának, az ő anyjának. Íme, ő sokak elesésére és feltámadására rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. Sőt, a te lelked is áthatja az éles tör, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Volt egy proféta asszony, Anna, Fánuel leánya Áser nemzetségéből. Nagyon idős volt. Hajadon kora után csak 7 esztendeig élt férjével. És már 84 éve özvegy volt. El sem hagyta a templomot, hanem éjjel és nappal, böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált. Ugyanabban az órában ő is odaállt. Hálát adott az Úrnak, és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltását várták. Ez Isten igéje. Hát a várakozásról beszélünk, és ebben a lenyűgöző történetben látunk két szemét, Simeont és Annát, akik telve voltak várakozással. Mind a ketten idősek voltak, és nagyon egyértelmű, hogy mind a ketten közel éltek Istenhez. Figyelj erre, ez nagyon fontos. Egy olyan életstílust, egy ilyen életmódot éltek, hogy számukra a legfontosabb az volt, hogy Isten közelébe élhessenek. Hogy vele közösségben élhessenek. Hogy hallhassák az ő hangját, és hogy engedelmeskedjenek neki, hogy Istennel járjanak, hogy közel éljenek Istenhez. Ebben az időben rengeteg vallásos dolog történt Jeruzsálemben. Számunkra, hogyha belecsöppennénk abba a valóságba, lenyűgöző lenne, hogy mennyi vallásos buzgolkodás történt ebben az időben. Hogy mennyi áldozat ment ott nap, mint nap, meg mennyi imádság, meg mennyi vallásos cselekedet, meg mindenfajta böjtölés, meg mindenfajta különböző dolgok, így mentek. Ment a rendszer, ment az üzlet, mentek a dolgok. De amikor Isten elküldte a fiát, Jézust, és Jézust először elvitték a templomba, akkor senki nem ismerte fel az időt. Sem a születéskor, sem itt, sem később. Nagyon kevesen. De volt egy Simeon, és volt egy Anna, akik felismerték, mert közel éltek Istenhez. Azaz, ami Istennek a szívén volt, azt elmondhatta nekik. Mert Isten szól ahhoz az emberhez, aki hallgat. Mert Isten szól ahhoz az emberhez, akinek fontos, hogy Isten szóljon hozzá. Mert Isten szól ahhoz az emberhez, aki megfizeti az árát, és odaszánja magát neki, nem kétség, ez ott van a Bibliában végig. És Simeon és Anna ilyen emberek voltak, és tudjátok jól, hogy szükséges volt két tanúra minden eseménynél, és itt ők tanúskodtak a megváltó mellett. A Szent Szellem volt Simeonon, a Szent Szellem szólt hozzá, és éppen a Szent Szellem indításából a templomba ment. És Annával is hasonló volt a helyzet. A kor vallási történései, vagy eseményei, vagy rendszere azonban arról szólt, hogy folytassuk a status quo-t. Azaz a fennálló állapotokat tartsuk meg. A jelenlegi állapotokat próbáljuk fenntartani. Próbáljuk konzerválni, megőrizni azt, ami zajlik. De Istent ez nem érdekli. Isten cselekszik. Isten cselekszik a történelemben, Isten cselekszik az életünkben. Istent azok a próbálkozások, hogy fenntartsunk valamit, csak azért, mert hogy fenntartsunk valamit, konzerváljunk valamit, csak azért, hogy legyen, ő ebben nincsen benne. Isten mindig újat cselekszik. Erről szól a Biblia. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük Isten mozdulását, mind az írásban, mind a történelemben, igazából azt látjuk, hogy vannak alapelvek, amelyek ismétlődnek, de nagyon sok minden változik. Mi nyugaton itt olyanok vagyunk, hogy próbáljuk megnézni, hogy mi történt, és utánozni azt, ami történt. Isten újat kíván cselekedni az életedben. Isten újat kíván cselekedni az én életemben. Isten újat akar kívánni, cselekedni a gyülekezetünkben, a közösségünkben. Isten ámulatos, Isten, azt énekeltük. Isten lenyűgöző. Istennél nincsen ámulatosabb és csodálatosabb. És Istennek terve van veled és velem és velünk. És Isten hatalmas dolgokat kíván tenni a te életedben, az én életemben és rajtunk keresztül, mert ő Isten egyébként. Ő Isten. Az élő Istennel járni a legizgalmasabb dolog, és erre lettünk alkotva. Minden más az csak utánzása. Valamilyen módon ennek az elhívásnak. Úgyhogy csak azt szeretném mondani ehhez, hogy Isten olyan sokat tartogat számunkra. Imádkozok a gyülekezetünkért, és Isten olyan sok mindent tartogat számunkra, meg vagyok győződve róla, meg vagyok győződve. És rengeteg mindene van számunkra, egy elhívása van számodra és számunkra, és hogy sok gyümölcsöt teremjünk az életünkben, legyenek azok a szellemi gyümölcsök, vagy legyenek azok emberek, hogy nekünk szellemi gyermekeink legyenek, és hogy a gyümölcsünk megmaradjon. Jézus arról beszél, hogy ő egy bővölködő életért jött el, János 10:10-ben. Hogy a tolvaj azért jött, hogy lopjon, hogy öljön, hogy pusztítson. Én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy bővölködjetek. És ez nem egy kényelmes életről szól, hanem egy bővölködő életről, amit úgy tapasztalok meg, és úgy járok benne, ahogy követem az Úr Jézus Krisztust. Közelről, mint ahogy Anna, mint ahogy Simeon és mások. Nagyon érdekes. Így a napokban olvastam Sámuel könyvéből, és megfogott engem Éli és Sámuel. És gyertek velem egy picit így a gondolatotokba, és utána otthon elolvashatjátok 1 Sámuel 2-t, és 3-at, és 4-et, ahol ezek vannak, ahol ott van a kicsi Sámuel, aki az urat kezdi szolgálni Silóban az Úr sátránál, és ott van Éli, aki Izraelnek az utolsó előtti bírája, mert Sámuel volt az utolsó bírája, és Éli ekkora már idős lett. Egy idős ember. Azt mondja, hogy a szemei meghomályosodtak. Valószínűleg egy nagy darab ember is lehetett, mert a végén leesett a székről, és kitörte a nyakát, mert nehéz volt, megnehezedett. Éli beszél arról a vallási rendszerről, ami ott volt Izraelben, és ami minden vallási rendszernek a jellemzője. Éli egy időben világosan látott, és tisztán látott, Isten embere volt, mostanra azonban már a tegnap emberévé vált. Figyelj jól, mindannyian vagy a tegnap emberei vagyunk, vagy a ma emberei vagyunk, vagy a holnap emberei. Éli egy időben a ma embere volt, de ekkorra már a tegnap embere lett. Elkezdett, figyelj jól, kompromisszumokba belemenni. Szentimentális volt, nem állt meg az igazságban, nem volt felismerése, nem volt bátorsága az igazságot követni. Úgyhogy ott voltak a fiai, Hofni és Fineás, és el tudod olvasni a történetet, és a fiai elmondják, hogy miként, ahogy emberek vittek áldozatokat, ők miként vettek el azokból az áldozatokból, saját maguk számára. Olyannyira, hogy azt mondja, hogy az emberek megutálták az Istennek való áldozást. Azt is mondja, hogy a fiai lefeküdtek asszonyokkal, akik ott szolgáltak a Szent Sátor bejáratánál. Éli mindezt tudta, de Éli nem tett semmit efelől. Illetve tett, mert azt mondta a fiainak, amikor Isten embere megintette őt, hogy ennye, bennye, fiaim, nem szabad ennek így lennie. Beszél arról, hogy amikor a szemünk meghomályosodik, amikor az életünkbe elkezdünk kompromisszumokat kötni, és elkezdünk a bűnnek utat adni, és elkezdünk megalkudni dolgokba, akkor elveszítünk valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontosat. Isten szellemének a valóságát. Isten szellemét nem veszítjük el az új szövetségbe, de Isten szellemének a megnyilvánulását. Isten szellemének a bizonságtevő erejét, Isten szellemének a vezetését, Isten szellemének azt az erejét és hatalmát, ami mássá tesz bennünket minden másnál, és az életünk beleragad dolgokba, régi kerékvágásokba. Hála Istennek volt egy kicsin Sámuel, aki hallott az Úrtól, 1 Sámuel 3-ban. Utána nem engedte, hogy az Úrnak az igéje a földre essen, volt valaki, mert Isten mindig cselekszik. De azt mondja 1 Sámuel 3:1-ben, hogy ebben az időben ritkán volt látomás Izraelben, és az Úrnak a kijelentése. De hogy Sámuel elkezdett az Úrra járni, és közel járni az Úrhoz, elkezdett Isten szólni, és újból kezdett megjelenni Silóban, és kijelenteni magát az Úrnak az igéje által. Lenyűgöző. Ismét két dologról beszélünk. A vallás rendszeréről. És arról, hogy milyen Isten emberének lenni, a szellem emberének lenni, közel járni Istenhez, egy megtört szívvel élni, megengedni, hogy Isten igéje helyet találjon a szívünkben, és megérteni Isten jelenlétét, nagyra becsülni. Úgyhogy a 4. fejezetben 1 Sámuel 4-ben, és belementem ebbe a kicsit hosszabb történetbe, de remélem, hogy nem untatlak benneteket egy csöppet sem Isten igéjével, 1 Sámuel 4-ben. Azt olvassuk, hogy Izrael háborúba megy, és amikor háborúba megy a filiszteusokkal, akkor az első csatában csúnyán vereséget szenvednek. De hatalmas ötletük támad, hogy hozzuk magunkat a csatába, a fridládát, hogy Isten velünk legyen. És elmennek a fridládához, és beviszik a háborúba, a csatába a fridládát, és amikor meglátják Izrael népe a fridládát, hogy jön velük a háborúba, elkezdenek örvendezni. Annyira, hogy megremeg a föld, akkora volt az örömkiáltás. A filiszteusok hallják, és félnek, megijennek, megrettennek. Hatalmas Isten az Úr, és ő jött most a csatába velük. Kivéve, hogy Izrael számára nem ez lett volna a megoldás. Ez megint egy külső. Cselekvés, ami nem a szívben történő odafordulás. Valami, ami jól hangzik, valami, ami mindenkinek tetszik. Mert a múlt hatalmas dolgait idézi, de nincs benne Isten. Mert Isten nem a múltnak az Istene, hanem a mostnak az Istene. A mostnak az Istene. De Izrael lemarad erről, és csúnya vereséget szenved, és a filiszteusok elviszik a fridládát. És amikor a hírvivő szalad vissza Silóba, hogy elmondja a hírt, akkor ott van Éli, és kérdezi, hogy mi történt, és azt mondta, hogy elvesztettük a csatát, és a te fiad, itt Hofni és Finás is meghaltak a csatában. És a fridládát pedig elvitték a filiszteusok. És amint Éli ezt hallja, leesik a székről, és a nyakát szegi, és meghal. És elviszik a hírt. Most hirtelen nem jut eszembe, hogy Hofni vagy Finásnak a feleségéhez, aki éppen terhes és szül, és megszüli a gyermeket, és amikor hallja, hogy elvitték a fridládát, akkor a gyermeket elnevezi Ikabódnak, ami azt jelenti, hogy a dicsőség elveszett, hogy vége a dicsőségnek. De hagyd mondjam ezt, Izrael dicsőségének nem itt lett vége. Izrael dicsőségének akkor volt lett vége, amikor Isten dicsősége elhagyta őket. És Isten dicsősége már korábban elhagyta őket. A szellem már korábban elhagyta őket. Csak nem vették észre, csak nem értették meg. Túlságosan önmaguk körül forogtak. micsoda leckék ezek számunkra személyesen. Micsoda leckék ezek számunkra közösségként. Hogy nincs, és figyelj jól, nincs nagyobb kincsünk. Nincs nagyobb kincsünk, mint Isten jelenléte. Megnyilvánuló jelenléte az életünkben. Mint Isten jelenléte köztünk, amikor találkozunk. Nincs nagyobb kincsünk, ez Isten dicsősége köztünk. Mózes ezt is mondta 2 Mózes 33-ban, hogy ez különböztet meg bennünket bárki mástól a világon. Minden néptől, hogy a te jelenléted velünk jön. Isten azt mondta neki, Mózes, menj, küldöm az én angyalomat előtted, el fogja intézni a kananeus törzseket, bevisz benneteket. És Mózes azt mondta, nem megyünk sehova. Nem megyünk sehova. Figyeljetek. Van várakozásod Istentől? Vagy pedig csak telnek a napok, telnek a hetek, telnek a hónapok. Emberektől vársz, dolgokat vársz, eseményeket vársz, vagy van várakozásod Istentől? Közel élsz Istenhez. Vagy csak olykor egy-egy vasárnap, amikor fejen kódít téged valami, amit hallasz, vagy amivel találkozol, egy picit észre érsz. Figyeltek, Isten nem viccel. Isten mélyen szeret bennünket. Isten végtelenül izgatott felőlünk és a lehetőségeink felől. És felőled és a lehetőségeid felől. Jézus azért jött, hogy bővölködő életünk legyen. És ez nem változott, és nem is fog változni soha. De rá vagy-e hangolódva Istenre? Van-e egy olyan fókuszod, imád, vele való életed, ahol azt mondod, hogy én téged akarlak mindennél jobban. Vezess engem, formálj engem, töltsd be engem a szellemeddel. Üres vagyok, Uram, vagy házsátos vagyok, Uram, vagy nyafogós vagyok, vagy nyávogós vagyok, telve vagyok mindenfajta hústesti nyavajával. Uram, én nem ezt akarom, én téged akarlak. Töltsd be engem a te dicsőségeddel, töltsd be engem a te szellemeddel, töltsd be engem bölcsességgel, hittel, mindazokkal, amiket olvashatunk a te igédben, mert ezek az én örökségem, és Isten, én téged akarlak. Isten, engem nem érdekel, hogy a testvérem mit fog csinálni, én és az én házam népe téged foglak szolgálni, és izgatott leszek te felőled, mert te végtem izgatott vagy felőlem. Uram, Isten, ments, hogy az én életem arról szóljon, hogy megnézem, hogy ki szolgál téged, kinek milyen a szellemi hőmérséklete. És mikor azt látom, hogy hát eléggé alacsony, eléggé gyér, akkor azt mondom, hát lehet, hogy én is, most minek jöjjek a gyülekezetbe, most minek. Isten, ments. Tudjátok, amilyen mértékben, és figyelj erre, várjuk őt, amilyen mértékben várunk tőle, Isten olyan mértékben fog adni neked. Hogy mondjam még ezt is. Igen, hagyd mondjam ezt is. Vannak rossz szokások az életünkben, lehet, hogy csak túl óvatosan fogalmazok, és lehet, hogy nem kéne. Vannak rossz szokások. Nagyon sokféle rossz szokások, de most én arra gondolok, hogy könnyű későn jönni az Isten tiszteletre, valamikor beesni és a székemre menni, nagyon kevés fókusszal lenni, éneklés közben akár beszélgetni, akár jelen sem lenni, és utána is, csak figyeltem, régóta figyeltem, utána leülsz, és rögtön szólsz a melletted lévőhöz, rögtön valamit a másik emberhez, és van egy kis beszélgetés, és fókuszt veszít az ember. Isten itt van köztünk. Ő nagy dolgokat tesz. Szenteljétek meg magatokat. Szenteljétek meg magatokat, ezt mondja Isten. Mert Isten hatalmas Isten. Ő csodákat akar köztünk tenni. Ő életeket akar megváltoztatni. Ő embereket akar ránk bízni, és nem keveset. Ehhez a szívünket kéri, és azt, hogy megszenteljük őt a szívünkbe, hogy megláthassuk az ő kezeinek a munkáját. Könnyű egy fogyasztói mentalitással élni. Figyelj még erre, és aztán valahol be fogom fejezni, hogy fogyasztói mentalitással élni, mert tudjátok, van ilyen, hogy korszellem, így van? A korszellem az az, ami a világban van. És a korszellem az, ami a világból, természetesen mivel a világban élünk, bejön az életünkbe, és mivel bejön az életünkbe, ezért rajtunk keresztül bejön a gyülekezetünkbe. És ilyen korszellem a kényelmesség. Ilyen korszellem a passzivitás. Ilyen korszellem az, hogy egy fogyasztói mentalitással élünk, hogy azt mondom, hogy mi a jó nekem ebbe, én mit kaphatok belőle, és jövök, hogy kapjak, hogy én. És egy passzív légkör. Egy passzivitás. Figyeltek, Isten velünk van. Isten veled van. Nem kell passzívnak lenned egy csöppet sem. Ahogy jössz be az épületbe, lehetsz olyan, mint aki vért ivott. Mint aki telve van a Szent Szellemmel. Mint aki fel van kenve Isten által azért, hogy imádja őt. Istennek a szelleme ott van az életedben. Megalázhatod magad az Úr előtt, és kéred, hogy Uram, töltsd be engem. Jössz az Isten tiszteletre, és már készülsz a szívedbe a hét során. Közel élsz hozzá, és töltesz időt ővele, és jössz, mert Istent akarod imádni, mert Istennel akarsz találkozni. Úgy, ahogy egyébként találkozol a mindennapi életedben, mikor ez a te fókuszod, és jössz. És ahogy így jövünk, Isten lelepleződik köztünk. Isten munkál bennünk, a szellemnek van egy dinamikája, és nem oltjuk meg a szellemet. És a szellemnek, a Szent Szellemnek van egy áradó természet a rajtunk keresztül. És ahogy árad rajtunk keresztül, mint egy folyam, ennek van egy szolgálata mások felé, a testvérem felé. És nem csak Isten tiszteleten, a hétköznapomban, ahogy járok, kelek, és a szellemmel járok, a szellem indít és késztet, és embereket helyez a szívemre, akik felé kinyúlhatok, léphetek, tehetek. A Szent Szellem szolgálata rajtunk keresztül. Ennél nincsen csodálatosabb dolog. Erre lettünk alkotva. A passzivitás az becsap. A fogyasztói mentalitás az megrövidít. Hagyj mondjak egy gyors történetet. Jack Hyers-től régen olvastam már ezt a történetet. Jack Hyers egy prédikátor volt, egy baptista pásztor Amerikában, és Isten elhívta, hogy egy új gyülekezetet vezessen. És ez egy nagyobb gyülekezet volt. És azt mondja, hogy elköltözött a családjával, és azt mondta, hogy bement a gyülekezeti épületbe, és körbenézett. És azt mondta, hogy én itt nem érzem magam otthon, ez nem az enyém. Én nem illek ide. Aztán bement az irodájába, a pásztori irodába, nagy asztal volt, ott odaült az asztal mögé. Én nem vagyok ide való, ez nem az enyém. Ez nem az enyém. Nem, mielőtt tovább mennék, nem tudom, hogy hányan érzitek otthon magatokat ebben a gyülekezetben. Nem tudom, hogy ki az, aki otthon érzi magát ebben a gyülekezetben. Hagy mondjam, hagy szóljak, nyilvánvalóan én szerintem legtöbben keressük a helyünket ebben a gyülekezetben, de még nem találtuk meg a helyünket ebben a gyülekezetben. És lehet, hogy azt mondod, fú, ez nem is tudom, hogy az enyém-e. És tudom, miről beszélsz. Tudom, miről beszélsz. Hidd el. És Jack Hyles kihúzta a fiókot, és benne voltak ilyen kártyák abban az időben, úgy hívták, hogy visitation cards, ilyen látogatási kártyák, akiket így meglátogatta, kopogtatás, meg különböző útján, kivett egyet, ott volt rajta egy név, elment ahhoz az ajtóhoz, és bekopogtatott. És egy asszony nyitott ajtót, akivel megosztotta az evangéliumot. És Isten ott volt, és megtörte az asszonynak a szívét, és Isten találkozott ezzel az asszonnyal, és Jack Hyles az Úrhoz tudta vezetni ezt az asszonyt, és csak történt valami csodálatos, mint minden megtérésnél történik. Jack Hyles visszament az irodába, visszament a gyülekezet épületbe, és azt mondta, most már ez az enyém, most már otthon érzem magam. És remélem érted, hogy mit akarok ezzel mondani. Nem fogom elmagyarázni. Azt se tudom, hogy miért mondtam, most elfelejtettem. De hagyj fejezem be az üzenetemet valamivel, jó? Szeretném 4 gyors ponttal fejezem be, jó? Amik csak azért gyorsak, mert nem akarok hosszan beszélni nagyon. És csak szeretném... Azért ezzel befejezni, mert kapcsolódik nagyon is így a várakozáshoz, nagyon is így Isten megnyilvánuló jelenlétéhez, Isten tervéhez. És ez 4 olyan alapelv, amit képzeljétek el, hogy az ébredési mozgalmakban szerte a világon így láttak, hogy ezek közös alapelvek. Tehát bárhol, ahol voltak ébredési mozgalmak, nagyon sok minden különböző volt, de voltak alapelvek, nem csak 4, de ez most 4, ami ebből ki van emelve. 4 olyan alapelv, ami az ébredési mozgalmakban közös volt. Jó? Csak nézzük meg, és szerintem szólni fog hozzánk. Az első az az, hogy Isten azt szeretné, hogy meghívjuk közösségeinkbe. Hogy meghívjuk őt. Tudod, hogy meghívjuk először az életünkbe. Tényleg meghívjuk őt. És aztán meghívjuk így a közösségünkbe, közösségeinkbe. Legyen ez egy istentisztelet, legyen az egy házi csoport, csak hogy így meghívjuk őt. Meghívjuk őt. És lehet, hogy azt mondod, hogy de hát ő azt mondta, hogy velünk lesz. Mindig. Miért kell őt meghívni? De hát ő itt van velünk mindig. Miért kell őt meghívni? Tudod, azért érdemes őt meghívni. Mert mi gyakran elfelejtjük azt, hogy mennyire szükségünk van rá, és hogy kifejezzük ezt. Jelenések 3. Utolsó gyülekezet a 7 gyülekezetből, a laodiceai gyülekezet. És a laodiceai gyülekezet, tudjátok, az a gyülekezet, aminek Jézus azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, és te sem forró, sem hideg nem vagy, hanem langymeleg vagy. Egy langymeleg gyülekezet. Most nem tudom, tudjátok jól, hogy ez az egyház történelemet is kifejezi, és tudjuk azt jól, hogy most a laodicei korban élünk egy langymeleg gyülekezet, egy fogyasztói kultúra, ahol alapvetően mi rendben vagyunk. Mi mindig rendben vagyunk. Mi mindig rendben vagyunk. Annyira rendben vagyunk, akkor miért fette meg az Úr Jézus ezt a gyülekezetet, de nem csak ezt, hanem kettő kivételével mindegyiket a hétből. Azért, mert szükségünk van Isten intésére, feddésére, mert ő jót akar nekünk, ő egy bővölködő életet akar nekünk, és szükségünk van arra. Tudjátok jól, hogy legtöbb gyülekezet valószínű, hogy Filadelfiába teszi magát. Figyeljetek, ne csapjuk be magunkat. Szerintem sokkal jobb nekünk, ha Laodiceába tesszük magunkat, és odafigyelünk arra, hogy az Úr mit mond. Elvesztettelek titeket, vagy még velem vagytok? Szerintem sokkal jobb, ha Laodiceába tesszük magunkat. Legalább tudjuk, hogy mire hív minket Isten. Hagyd tegyen ő bennünket Filadelfiába, amikor ő szeretné. És ez az a gyülekezet, aminek azt mondta, hogy az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, akkor bemegyek, és vele vacsorázok. Ezt énekeltük, nem? Ezt énekeltük. Úgyhogy Isten szeretné, hogy alázatosan, felismerve a szükségünket, meghívjuk őt a közösségünkbe. És hagyj egészítsem ki, várjuk őt. Akarjunk vele találkozni. Úgy jöjjünk, hogy mi ő vele akarunk találkozni. És garantálom, nem, ő garantálja, hogy találkozni fog velünk. Második, Istent vonza a szentség és alázat. Ezt vették észre ezekben az ébredési mozgalmakban, hogy Isten jobban megjelenik, megnyilvánul, az ő megnyilvánuló jelenléte jobban kiárad, és jobban cselekszik azokon a helyeken, ahol szentség és alázat van. A Biblia beszél bűnbánatról, meg megtérésről, hogy ezek olyan dolgok, amelyek a szívünknek a kemény talaját feltörik. És ezek olyan dolgok, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy megtapasztaljuk Isten erejét az életünkben, mint a szellem által véghez kíván vinni. Mikor elkezdünk, figyelj erre, kompromisszumokat kötni bűnökkel, legyenek azok kicsik vagy nagyok, akkor elkezdjük a Szent Szellemet megszomorítani az életünkben, vagy a közösségünkben. És hagyj legyek őszinte, így alapvetően sokkal inkább észreveszünk a bűnöket másoknak az életében, mint a sajátunkba. Így van? Erről Jézus is beszélt. És elkezdjük beengedni. Beengedni a különböző bűnöket, legyenek azok a nagyok, mint házasságtörés, mint paráznaság, vagy csalás, vagy lopás, vagy hazugság, és legyenek ezek kicsik, úgynevezett kicsik. Elkezdjük teret adni, és aztán előbb-utóbb azt látjuk, hogy a Szent Szellem ott van a sarokban. Jézus ott van a sarokban. És sokra igyekszünk lehet, de semmi eredménye. Isten hív. Hív bennünket. Arra, hogy forduljunk meg, térjünk meg. Hogy a Szent Szellemnek adjunk utat. Hogy hallgassunk Isten szavára. És Istent vonza a szentség és az alázat. Isten nagy dolgokat akar tenni az életünkben. Isten sokat akar adni magából. Jézus azt mondta, hogy nekem sok mondani valóm lenne nektek. Ő sokat akar ránk bízni. Harmadik, a közösségi ébredés egyéni engedelmességgel kezdődik. A közösségi ébredés egyéni engedelmességgel kezdődik. Azaz, soha nem az, hogy olyan jó lenne, ha közösségi ébredésünk lenne. Nem, a Szent Szem szól hozzám. A Szent Szem szól hozzád, és hív bennünket. És hív arra, hogy igazítsuk az életünket hozzá. Hív arra, hogy megbánjuk a bűneinket, hogy az ő segítségével kitisztítsuk a templomot. Igen, hogy Jézusé legyen az a templom. És akkor megtapasztaljuk Isten erejét az életünkbe. Mert kiűszük a kufárokat, meg a különböző dolgokat, amelyeket eddig utat adtunk. És most van egy egyéni engedelmesség, és a Szent Szellemnek egy bizonysága, egy munkája, egy áradása, és ahogy ez az egyéni engedelmesség minél több életben kiteljesedik, Isten, figyelj jól, Isten mozdul ott, mozdul, mozdul, mozdul. Nem az, hogy behozzák a frigyládát, és jaj, de jó, hanem mozdul. Még egyszer, hogy mondjam, annyira izgatott vagyok a fel, amit Isten akar köztünk tenni, de nem tudja nélkülünk tenni. Már úgy értem, a szívünk nélkül tenni, a részünk nélkül tenni, és nem fogja nélkülünk tenni. És hogy fejezem be ezzel, az ima áttörést hoz. Igen, ez egy negyedik, amit megfigyeltek, hogy az ima az kulcs. Nem azért, mert az ima az arról szól, hogy közel élek Istenhez, mint Simeon és Anna. És van egy járásom Istennel, és most imádkozok, és Isten hallja, és aztán Máté 7, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik, mert aki kér, az mind kap, aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyitatik. Isten áttöréseket ad ima.